Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, leborulunk előtted, és magasztalunk téged azért, aki vagy, és amilyen vagy. Dicsőítünk téged, hiszen te vagy, ami megváltunk, szabadítunk és üdvözítünk. Dicsőítünk téged a te szentségedért, a te fenségedért, a te nagyságodért és hatalmadért. És így borulunk le előtted, mint bűnös emberek, és szeretnénk megvallani a bűneinket, és eléd hozni a mi szívünket. Köszönjük neked Krisztust, akit értünk adtál. Köszönjük azt, hogy benne megváltást adtál, benne szabadulást adtál a bűntől. És szeretnénk Krisztust követni, szeretnénk így téged követni. Kérlek arra, hogy szólj hozzánk ma a te ígéden keresztül formáját, és változtass bennünket. Adj nekünk új életet. Jézus nevében. Amen. Pár évvel ezelőtt az előző munkahelyemen, ahol diákként dolgoztam, ott volt egy idősebb hölgy, nyugdíj előtt állt, és kicsit ügyetlenebb volt. Ezt így fogalmazom meg. Kicsit ügyetlenebb volt. És egyik alkalommal, amikor a munkája során valami nem sikerült neki, akkor odafordultam az egyik munkatársamhoz, az egyik kollégámhoz, Krisztihez, és így odasúgtam neki egy kis gúnyos megjegyzést a hölgyről. És arra gondoltam, hogy egy jót nevetünk, és utána folytatjuk a munkánkat, de Kriszti kicsit máshogy válaszolt, mint ahogy gondoltam volna. És azt mondta nekem, hogy ilyen ember tanul lelkésznek. Ilyen ember tanul lelkésznek. Mert akkoriban végeztem pont a lelkészképzést, és ezt tudták is rólam. És ő egyszer csak megjegyezte azt, hogy aki lelkésznek készül, az bizony nem így kéne, hogy viselkedjen. Nem így kéne elítéljen, és elítéljen másokat, vagy kinevessen másokat. És ma ugyanerről fogunk olvasni, ahogy a házasságtörő asszony történetét fogjuk megnézni János evangélium 8. fejezetéből, ahogy Jézushoz oda vezetik a házasságtörő asszonyt. És tudjátok, ebben a történetben én annyira szeretnék Jézus lenni. Annyira szeretnék Jézus lenni, de mégis azt kell lássam, hogy nagyon sokszor farizeusok vagyunk. Nagyon sokszor farizeus vagyok, és ugyanúgy viselkedek. Viszont mielőtt beleugrunk ebbe az ige szakaszba, azelőtt szeretném hirdetni nektek, hogy a nyáron egy új sorozatba kezdünk. Egy új sorozatba kezdünk, aminek az lesz a címe, hogy a valóság két oldala. A valóság két oldala az az emberi oldala és az isteni oldala. Ahogyan fogjuk tanulmányozni János evangéliumából ezt a két fejezetet, a 8. és a 9. fejezetet fogjuk tanulmányozni így szakaszonként véve, ott meglátjuk azt, hogy Jézus mennyiszer fölhívja a figyelmet a hallgatóságban arra, hogy bizony ők nagyon emberi módon gondolkodnak. És eléjük tárja az isteni valóságot. Eléjük tárja azt, hogy hogyan is gondolkodik Isten. És erről fogunk itt gondolkodni, és ennek az első szakasza lesz tulajdonképpen a 8. fejezetnek, ez az első 11 verse. De hogy kicsit kontextuálisan elhelyezzem, hogy hol vagyunk. János evangéliumában, ahogy János bemutatja számunkra Jézust, akkor éppen a lombsátrak ünnepén vagyunk Jeruzsálemben. Ez nem az az ünnep, ami után a keresztre feszítés történik, hanem még jóval előtte, Jézus szolgálata során fölmegy Jeruzsálembe, és ott tölti a lombsátrak ünnepét. A lombsátrak ünnepe azért volt fontos Izrael népe számára, mert ezen az ünnepen emlékeztek arra, hogy Isten kivezette a népet Egyiptomból. És erről beszéltünk pont az előző sorozatban, ahogyan Isten kivezeti őket a Vörös-tengeren keresztül, megszabadítja őket az egyiptomi hadseregtől, és a lombsátrak ünnepén arra emlékeznek, hogy utána a nép 40 évig sátrakban lakott. Nem volt végleges lakóhelyük, hanem sátrakban laktak, és ennek az ünnep keretében pedig szintén az emberek kiköltöznek a házukból, és sátrakat készítenek, és azokban laknak. De ennek az ünnepnek volt egy nagyon fontos üzenete ezen kívül. Az volt az üzenete, hogy Isten köztünk lakik. És ahogy Isten ott lakott a nép között, a pusztai vándorlás során, ott volt végig a felhőoszlopban, ott volt végig a tűzoszlopban, úgy erre emlékeztük az ünnepben, hogy Isten ott lakik köztünk. És amúgy erről beszél Zakariás is, hogy az örökké valóságban, vagy az ezer éves királyságban is ott fogjuk ünnepelni, hogy Isten ott van köztünk. A lombsátrak ünnepét. És Krisztus ezen az ünnepen van fönt. Ezen az ünnepen van fönt, és az előző fejezetben olvassuk azt, hogy azért az embereknek a véleménye eléggé megoszlik Krisztusra, hogy kicsoda is ő. Kicsoda is ő. És akkor az egyik reggel olvassuk tulajdonképpen ezt a történetet, mert az ünnep több napos volt, és ezt szeretném felolvasni számotokra, és kibontani számotokra a mai napon. Így tehát szeretném felolvasni János evangéliumából a papíron is látható igeszakaszt, a 8. fejezet első versétől a 11. versig. És szeretném a gyülekezetet, hogy fennállva kövessük Isten igéjét. Tehát János evangéliumának 8. fejezete a 11. verstől, az elsőtől a 11. versig. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, fölegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélte el téged? Ő így felelt. Senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük a te igédet, köszönjük azt, hogy még ma is akarsz szólni hozzánk. Kérlek, adj nekünk nyitott szíveket erre, kérlek, hadd tudjunk rád figyelni, hadd tudjunk a te fiadra figyelni. Vezess bennünket ebben. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Az igeszakaszban található eseményt szeretném olyan szempontból megvizsgálni először, hogy mi is adott erre egy kiváltó okot. Miért jött elő ez az egész szituáció? Ezt két csoportra lehet bontani, mégpedig az emberek két csoportjára. Az egyik a házasságtörő asszony, vagy a parázna asszony, aki ott volt, a másik pedig a farizeusok csoportja. És mind a kettő esetében egy bűnt találunk az életükben, ami miatt ott vannak. És az első, a házasságtörő, vagy a parázna asszony esetében látjuk azt, hogy az ő bűne az teljes mértékben valóság volt. Az teljes mértékben valóság volt. Előző héten pont a 10 parancsolatról beszélt nekünk Gyula, amiben ott van benne az is, amiről beszélt, hogy ne paráználkodj. Hogy a 10 parancsolatnak az egyik pontja az, hogy ne paráználkodj. És később aztán Isten a törvényben részletesebben ki is fejti ezt, hogy mi a paráznaság, és hogy hogyan kell büntetni. És lényegében a farizeusoknak teljesen jogos volt az a felvetése, hogy ezt a Mózes törvénye szerint ezt a nőt meg kéne kövezni. Mert azt írja a törvény, hogy amikor tetten érnek valakiket parázasságban vagy házasságtörésben, akkor meg kell kövezni őket. Persze a törvény amúgy arról beszél, hogy a férfit meg a nőt is, de a farizeusok meg az írástudók egyelőre csak a nőt vezették oda, vagy egyáltalán nőt vezették oda. Nem tudunk a férfiről semmit, hogy hol van, és nem is szeretnék ilyenfajta feltételezésekben bocsátkozni, de mindenképp látjuk azt a nőt. A nőt, akit paráznaság közben tetten értek. És azt kell lássuk, hogy bár Krisztus is azt mondja a végén, hogy nem ítélek el, de Krisztus is komolyan vette az ő paráznaságát. Mert hogy korábban Krisztusról, vagy más helyen olvassuk azt, hogy bizony ő nem csak a mózesi törvényt követte a paráznaság szempontjából, hanem még egyen magasabb szintre is emelte azt. Jézus mondja azt, hogy ha valaki már vágyja a tekint a szívében egy asszonyra, már az paráználkodik. Már az paráználkodik. És nem áll, és így lényegében nem mondhatjuk azt, hogy Krisztus itt semmibe vette az asszony bűnét, hanem teljesen ott is volt. De mi is a paráznaság? mi is a paráznaság? Ezt úgy tudtam jól megfogalmazni, vagy azt a megfogalmazást tudnám ráadni, hogyha nektek van jobb, akkor nyugodtan keresetek meg, hogy az Isten által adott intimitás megélése a nem Isten által adott keretek között. Az Isten által adott intimitás, amit ő egy jó dolognak szánt, annak a megélése a nem azok a keretek között, aminek Isten szánta. Ez tulajdonképpen a paráznaság. És az a keret, amit ennek Isten szánt, az lényegében a házasság. És örülök, hogy Ákos itt bizonyságot tett, mert ez lényegében az a keret, amiben megélhetjük azt az intimitást, amit Isten adott. Amit Isten jónak szánt. Viszont sajnos egy olyan világban élünk, ami ezt teljes mértékben kiforgatta. Ahol a paráznaság nem egy szégyelni való dolog, hanem egy dicsőíteni való dolog lett. Ahol ha valaki ilyen módon él, azt tulajdonképpen elismerik. Tegnap, mikor beültünk a feleségemmel egy cukrászdába, akkor mellettünk ott hallottunk egy baráti társaságból egy beszélgetést, és az egyik, amúgy pont hallottam az életkorát is, az egyik 21 éves hölgy, arról büszkélkedett, hogy ő már 100 emberrel csókolódott, és van egy lista a telefonjában, hogy kivel, valahol csak az van írva, hogy fekete hajú volt, de hogy azt az intimitást, amit Isten egy bizonyos keretek között szánt, ő ezt megéli minden, hogy ahogy csak lehet. És egy ilyen világban élünk. És egy ilyen világban élünk, ahol a barátai ezért dicsérték őt, és elismerték. És ez egy hatalmas tragédia, amikor ilyen történik. És azt látjuk, hogy ez az asszony itt van az ő bűnével, ezzel a tragédiával, ami az ő életét is tulajdonképpen keresztbe töri. Hiszen az ő bűne így nyilvánvalóvá lett azáltal, hogy a farizeusok odahozták. Viszont a farizeusokat és az írástudókat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Mert nekik is ott van a bűnük. És a farizeusok is az tulajdonképpen annak a kornak, az akkori társadalomnak a vallási vezetői, és ők hozzák oda azt a nőt, oda rángatják Jézus elé, és nekik a bűnük lényegében az ítélkezés. Hogy elítélik azt a nőt. És miért ítélik el? Azért, mert ők maguk, saját magukat felsőbbrendűnek, és jobbnak gondolják magukat ennél a nőnél. Azt gondolják, hogy miért nem csinálunk, ezért nekünk van jogunk odavinni Krisztushoz ezt a nőt, és elítélni azért, amit tett. Ítélkezni felette. És hogyha a Bibliában előre lapozunk Jakab leveléhez, akkor egy egyenes felszólítást találunk arra, hogy nekünk kerülnünk kell az ítélkezést. Hogy ne ítélkezzünk a fele barátaink felett. Jakab 4. fejezetének 11. és 12. versét beszél erről, hogy bátorítalak, hogy olvassátok el. És ott bizony arról azt fejti ki Jakab, hogy amikor elkezdünk ítélkezni, akkor lényegében belelépünk Isten jogkörébe. Belelépünk abba, amit csak Isten maga tehet. És ilyenkor Isten szerepét játszik. És azt mondja erre, hogy ki vagy te ember, hogy ilyet csinálj. Ki vagy te, hogy ilyet csinálj. És lényegében ez a mi bűnünk, hogy azt tesszük, amit csak Istennek lenne megengedett. És nem tudom, hogy vagytok veled, de szerintem a magyaroknak kifejezetten ilyen a habitása. Hogy nagyon szeretünk elítélni másokat, és főleg azért, amit itt a farizeusoknál is látunk, mert hogy jobbnak gondoljuk magunkat. Hogy mi aztán kitűnjünk, hogy mi vagyunk valakik, a többiek meg kevésbé. És szeretjük lenyomni, észrevenni a másiknak a hibáit azért, hogy mi feljebb kerülhessünk. Itt tehát lehet, hogy ebben még jobban el kell gondolkodnunk már csak a nemzetiségünkkel kapcsolatban is, hogy állunk ebben a kérdésben. Viszont tovább mennék, és a farizeusoknak egy másik bűnét is elétek hoznám, ami nem feltétlen annyira tűnik ki itt a szövegből. És ez a bűn pedig az, hogy középre állítanak valamit, vagy valakit. Középre állítják az asszonyt, ezt olvassuk a 3. versben, hogy akit oda vezettek, és középre állították. Az előtte lévő versben olvassuk azt, hogy Krisztus reggel bement a templomba, és a nép hozzásereg lett, és ő pedig leült és tanította őket. Szóval fizikailag képzeljétek el azt, hogy a templomban valószínűleg úgy lehetett valahogy, hogy azért körbeállták a tanítót, és ő volt valahogy középen. Egy kis teret kapott, hogy azért mégis kapjon levegőt, és a farizeusok odaférkőznek, és középre állítják az asszonyt. És valószínűleg ők azért kiállnak a kör szélére, és ez a középreállítás szerintem nem csak fizikai értelmi volt. Nem csak az volt a lényeg, hogy helyileg hol van az asszony, hanem jól mutatja az ő szívüket is. Jól mutatja azt, hogy lelkileg nekik a középen nem Krisztus van, nem Isten van, hanem nekik a középen a bűn van. És a farizeusok pontosan ilyenek voltak, hogy ők egy ilyen rendőrséget játszottak, akik be akarták tartani a törvényt, és hogyha bűnnel találkoztak, akkor azt betolták a középre, hogy az legyen a figyelem középpontjában. És azt kell mondjam, hogy a dolgok akkor kezdenek el félresiklani, amikor a középen már nem a Krisztus van. Amikor Krisztus mellé, vagy Krisztus helyére odaállítunk bármi mást. Akár bűnt, akár bármilyen bálványt. És ezek az emberek odaállították középre a bűnt, az asszonyt, az asszony paráznaságát. És ilyenkor ők a megváltás, Krisztus megváltó munkája helyett elkezdenek ilyen rendőrséget középre állítani, hogy a rend működjön. Megpróbálják az önigazulást, az önmegigazulást a középre állítani. De nem lehet Krisztus mellé semmit állítani, hiszen Krisztus már mindent elvégzett a kereszten. És nincs mit hozzátenni ahhoz, amit ő elvégzett. Hogy ő a kereszten a mi bűneink miatt halt meg, hogy fölvitt oda mindent. És ott szenvedett, és ott halt meg, ahol nekünk kellett volna. Hogy így engesztelést szerezzen az atyánál. És amellé se lehet semmit állítani, hogy Krisztus föl is támadta halálból, és ő legyőzte a halált, és megtörte a bűn erejét. És így új életet, megváltást kínál mindenkinek, aki hozzájön. Viszont a farizeusok mégis megpróbálták ezt megtenni. És miért? Miért? Azért, amit az előbb is kifejtettem, hogyha valami ott van a középen, és az rosszabb nálad, akkor te jobb fényben tűnsz fel. Az ítélkezésnek lényeg, ez a gyökere. Ez a gyökere, hogy mi jobban akarjuk érezni magunkat is, és keressük a másik emberben azt, hogy ő miért rosszabb, mint én. Hogy ő nem érkezik meg időben, hogy ő neki nem olyan rendezett a ruhája, nem olyan rendezett a haja, hogy ő nem tud olyan jó munkahelyet találni, mint én. Vagy ő éppen elrontotta a gyerekeinek a nevelését. De bezzeg én, nekem ez jól működik. Nekem ez jól működik. És ilyenkor, amikor középre toljuk a bűnt, és az kerül a figyelem középpontjába, olyankor mi azért jobban nézünk ki. Jobban érezhetjük magunkat. Emlékszem szintén egy olyan jelenetre, amikor egy ifi konferencián az egyik barátommal ültünk a szünetben, és nézegettük az embereket, hogy kiről mit ismerünk, milyen szennyes dolgait ismerjük, vagy milyen pletykákat hallottunk róluk. És miért tettük mindezt? Azért, hogy mi jobban érezzük magunkat. Hogy mi nem vagyunk ilyenek. És ez az egész bűnnek a gyökere. De amikor ide az ítélkezéshez érkezünk, és a középreállításhoz, akkor bátorítalak benneteket, hogy állítsátok Krisztust a középre. Állítsátok őt a középre, és akkor, amikor hátraléptek a körbe, hogy megnézzétek, hogy ki van a középen, akkor bizony észreveszitek a valóságot. Azt a valóságot, amire Krisztus akar tanítani bennünket ebben a sorozatban, hogy hozzá képest mi elveszettek és reménytelenek vagyunk. Vagy amikor hasonlítgatni akarunk, vagy ítélkezni akarunk, akkor bátorítalak benneteket, hogy akkor kezdjük a hasonlítást Krisztus és magunk között. És akkor már elmegy a kedvünk attól, hogy bárki mást elkezdjünk ítélgetni. Mert rájövünk arra, hogy bizony nagyon messze vagyunk attól, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk. Vagy hogy Krisztus dicsőségének a fényében mi teljesen reménytelenek vagyunk. Így tehát látjuk a parázna asszony bűnét, az ő házasságtörését, akit középre állítottak. Látjuk a farizeusoknak az ítélkezését, a középreállítását, és aztán látjuk Jézus válaszait. Jézus válaszait, amire szeretnék kitérni, és szeretném megfigyelni azt, hogy hogyan válaszol a farizeusoknak, és hogyan válaszol aztán az asszonynak is. És a farizeusoknak adott válasza az nagyon vicces, mert az lényegében nem válasz. Az első dolog, amit Jézus csinál, az az, hogy teljesen ignorálja őket. Figyelmen kívül hagyja, és azt olvasjuk, hogy lehajol, és elkezd valamit írni a porba, írni a földre. És vannak teológusok, akik amúgy hozzáteszik azt, hogy lehet, hogy Krisztus azért is hajolt le, mert hogy elkezdte szégyelni magát, hogy egyáltalán ilyen dolog megtörténik az Isten népében. Hogy valaki paráználkodik, illetve valaki még be is mártja őt. Hogy nem így kéne működni a Isten népének. De nem tudjuk, hogy pontosan miért ignorálta ezeket az embereket, ezt a kérdést. Azt azért hozzátenném, hogy azt se tudjuk, hogy mit írt a homokba, hogy mi volt ott, de azt mindenképp tudhatjuk, hogy az akkori népnek a nagy része az nem tudott írni, nem tudott olvasni. Szóval valószínűleg a porba írt valami, az egy üzenet lehetett az írástudóknak, a farizeusoknak, akik erre képesek voltak elolvasni, de hogy micsoda volt írva a homokba, azt pontosan nem tudjuk. Viszont amikor pedig már Krisztus tovább faggatják, nem hagyják abba a kérdésüket, akkor Krisztus fölegyenesedik, és válaszol nekik valamit. És az ő válasza, az zseniális. Az zseniális. Nem Krisztus Isten, szóval ez nem véletlen. De amikor azt mondja, hogy aki bűntelen közöttetek, az vessen rá először követ. Aki bűntelen közöttetek, az vessen rá először követ. És amúgy ez egy olyan idézet szerintem, amit sokan a nem hívők közül is amúgy ismernek. Hogy ne ítélgessünk másokat. De ezzel a válaszával Krisztus két dolgot nagyon szépen megtesz. Az első az, hogy nem veti meg az Isten törvényét, nem veti meg Mózes törvényét. Nem mondja azt, hogy hagyjátok figyelmen kívül, amit Mózes mondott. Nyugodtan kövezzétek meg, ha úgy van. De mégis a másik dolog, amit megtesz, az az, hogy a bűnt sem kicsinyli le. Nem veszi semmibe az asszony bűnét. Nem azt mondja, hogy semmi baj. Ne kövezzétek meg, mert nem csinált semmit. Hanem ezzel a válaszával pontosan kifejezi azt, hogy a törvényt azt nem veti meg. És hogy a bűnt sem veti meg. És amikor a mi életünkben is elérkezünk oda, hogy a bűnt középre helyezzük, vagy akár a közösségünkben, ez is előfordulhat, hogy a közösség a Krisztus mellé odatolja ez egyes emberek bűnét, akkor bizony ez a válasz, ez a megoldás, amit cselekednünk kell. Az, hogy elkezdünk az Isten törvényére figyelni, és nem kicsinyelni le a bűnt. Nem kicsinyelni le a bűnt, de nem is a középre állítani. És akkor ott tudjuk megfelelően kezelni. És aztán ezzel a válaszsal még tudjátok, mit is mond? Azt mondja, hogy aki bűntelen. És Krisztus volt az egyetlen, aki bűntelen. Krisztus volt az egyetlen, aki dobhatott volna az asszonyra követ. Aki elítélhette volna őt. De mégis mit tesz? Elítélhette volna, de nem ítéli el. És szeretném megnézni, hogy az asszonynak mit mond. Az asszonynak azt mondja, hogy én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Ítélhetett volna, de Krisztus nem ítél. És ezt három dolog miatt mondja szerintem. Az első dolog az, hogy lássuk meg, hogy Isten türelme az nagyon nagy. Hogy Isten türelme az még mindig tart. Sokan ismerik, főleg a gyermekek közötti evangelizáció során szerintem a János 3.16-ot. De kíváncsi lennék, hogy hányan ismerik a János 3.17-et. Mert hogy arról beszél János a 16-ban, hogy Isten meg akarja menteni a világot, a 17-ben pedig így fogalmaz. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa. Nem azért küldte Isten Krisztust, hogy elítéljen minket. Most még nem. Mert az ő türelme azt tart. És ezzel a türelemmel lehet élni. Nem visszaélni, hanem élni. A második dolog, amit mond az asszonynak, az azt mondja, hogy menj el. Menj el. És milyen érdekes, ez lehet, hogy így talán nem tűnik fontosnak, vagy annak tűnik, hogy csak gyerünk, folytasd az életedet, hagyd hátra azt, ami itt történt, de szerintem egy kis jelentősége is van ennek a menj elnek. Hiszen, ha belegondolunk, az egész történet ott kezdődött, hogy a nép oda serellett Jézus köré, Jézus tanította őket, és akkor jöttek a farizeusok. És úgy gondolom, hogy a nép amúgy, a nagy része, ennek az egész történésnek a szemtanúja volt. Ők továbbra is ott álltak középen, csak a farizeusok voltak, akik elkullogtak szépen lassan. És én úgy gondolom, hogy Krisztus mondhatta volna az asszonynak azt is, hogy én sem ítélek el téged, ülj le, hallgasd a tanításomat, és mostantól fogva ne vétkezz. De nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy menj el. És szerintem ez a menj el visszautal arra, hogy ki van a középen. Hiszen az asszony ott maradt a középen, amiről olvasunk pont a 9. vers 2. felében, hogy egyedül ő, meg az asszony maradt ott a középen. És az asszonynak is megmondja Krisztus, hogy nem ítélek el téged, de nem maradhatsz a középen. Az nem a te helyed. Az nem a te helyed. És amikor megbocsát nekünk Krisztus, amikor elengedi a mi bűnünket, amikor nem ítél meg bennünket, akkor bizony ki kell vonulnunk a középről. Mert az élet nem rólunk szól. Nem mi vagyunk a középen. Itt tehát úgy gondolom, hogy ezért mondja azt, hogy menj el, nem pedig elküldi őt, hogy soha többé nem akarlak látni. És a harmadik dolog pedig azt mondja, hogy mostantól fogva. Mostantól fogva. És Krisztus lényegében azt mondja, hogy hagyd hátra, ami eddig volt, és kezd valami újat. Hogy itt az újrakezdés ideje. Vagy ahogy valaki egyszer fogalmazott, hogy Krisztus az újrakezdés mezőjére hív téged. Az újrakezdés földjére. Mert nála van lehetőség újrakezdeni. Nála van lehetőség új esélyt kapni. És Isten bizony nagyon sok második esélyt ad a hívőknek és a hitetleneknek is. Nagyon kegyelmes hozzánk, és nagyon sok második esélyt ad. Viszont ahogy a türelemmel is kapcsolatban említettem, ezzel nem szabad visszaélni. Mert Istennek bizony a türelme és az ő második esélye egyszer el fognak fogyni. Mind a személyes életünkben, mind pedig a világ életében. Mert beszél arról az ige, hogy Isten egyszer valójában ítéletet fog hirdetni. És akkor onnantól már többé nincs második esély. Nincs több második esély. Így tehát az asszonyt így küldi el. És ezeket a válaszokat adta Krisztus, és szeretném megnézni végül azt, hogy ki hogyan reagált ezekre. És azt a címet adtam ennek a vázlatpontnak, hogy mindenki hazament. Nem, ez nem az ige hirdetésre, vagy itt az Isten tiszteletre vonatkozott, bár remélem azért innen is hazajuttok mindannyian. De amikor, ha visszamegyünk az előző fejezet legvégére, akkor ott az utolsó versben, a 8. fejezet előtti versben azt olvassuk, hogy ezután mindenki hazament. És nagyon érdekes, hogy ez az eset után is a legtöbb ember elment. És a farizeusokról azt olvassuk, hogy amikor hallották Jézus válaszát, akkor szótlanok maradtak. Nem tudtak erre mit mondani. És szépen elkezdtek egymás után kimenni. És ők megértették, fölfogták, amit Krisztus mondott nekik, hogy bizony ők se bűntelenek. Mert hogyha azt gondolták volna, hogy ők bűntelenek, akkor elkezdhették volna megkövezni az asszonyt, de ők megértették, hogy nem bűntelenek, hogy van bűnük. Viszont ők úgy mentek ki onnan, hogy fölismerték a bűnüket, de nem kértek Krisztusból. Nem kértek abból a kegyelemből, amit adott Isten. Amit megmutatott ott Krisztus. Hanem csak úgy mentek el, ahogyan talán az ítélkezésnél is volt, hogy ők aztán saját maguk akarnak megigazolni. Hogy azért állítják a bűnt a középre, hogy azt aztán le tudják győzni. Vagy hogy ők jobb színben tűnjenek fel. Hogy ők aztán milyen jók, és Isten előtt igaznak tűnhetnek. És a farizeusok így mentek el. Krisztusról a szakasz végén nem olvassuk azt, hogy ő elment. Nem olvassuk, hogy ő hazament. Viszont nagyon fontos, amit szeretnék kiemelni, hogy róla a szakasz elején olvassuk, hogy hazament. Így az egész fejezetet, amit felolvastam, vagy a szakaszt, amit felolvastam, ez egy ilyen furcsa kis mellékmondattal kezdődött, hogy Krisztus pedig kiment az olajfák hegyére. És aztán folytatja, hogy de korán reggel ismét megjelent a templomban. És nagyon, nagyon érdekes összerakni a két fejezetet. Azt mondja, ezután mindenki hazament, Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. És valószínűleg Krisztus ott töltötte az éjszakát. És tudjuk más szakaszokból, hogy bizony neki az olajfák helye az imádság helye volt. Az atyával való kapcsolatának a helye. Az ő hazája ez volt. Az atyával való kapcsolata volt a haza. És amikor ti belegondoltok, hogy hazamentek, és ott mi a dolgotok, ott kényelemben lenni. Ott ledőlni az ágyba, ledőlni a fotelre, a kanapéra, és ott megnyugodni, kényelemben lenni, hogy Krisztusnak ilyen volt az atyával való kapcsolata. Ő oda szeretett hazamenni. És ez lényegében Krisztusnak a hazamenetele is. Amit ott Krisztus eltöltött az olajfák hegyén imádságban, vagy az Istennel való kommunikációban, lényegében az adott neki erőt arra, hogy úgy reagáljon, és bölcsességet arra, hogy úgy reagáljon, ahogyan tette ezt ebben a szakaszban. Hogy ő bizony nem ítél el senkit, mert ő azt adja át, amit az atya rábízott. Amit az atya rábízott. És bátorítalak benneteket is arra, hogy nap mint nap kezdjük el mi is azt, hogy hazamegyünk az atyához. Hogy ott kezdjük el nála a napot. Akár reggel tartotok csendességet, akár az előző nap este, így merítsetek erőt ebből a csendességből, hogy bármi érkezik hozzád a következő nap, azt az atyával való kapcsolatot szerint fogod megélni. Az atyával való kapcsolatot szerint fogod megélni. És hadd mondjam azt is, hogy itt a fejezetben beszéltünk az ítélkezésről, és hogy Krisztus nem ítél el, és ez az egyetlen és igazi megoldás arra, hogy az ítélkezést elkerüljük. Hogyha az Istennel való kapcsolatunkból táplálkozunk. Ez lesz az alapja az egésznek. Az ítélkezéssel való tartózkodásban az Istennel való kapcsolat az igazi megoldás. Amikor hozzámegyünk, ráfigyelünk, ráhallgatunk, és az ő akarata szerint cselekszünk. És végül a harmadik ember, vagy embercsoport, aki pedig hazament, az az asszony. A parázna asszony. És nagyon érdekes, hogy vele kapcsolatban nem olvasunk semmit. Nem olvasjuk azt, hogy ő elment, ott maradt, hazament, folytatta, nem folytatta, hanem egy nyitott kérdésként hagyja itt előttünk az ige, hogy vele mi történt. Ugyanis nem találkozunk többé vele az igében, vagyis hogy nem említi nekünk, hogy ez a parázna asszony valaha visszatért volna. És ez a parázna asszony bizony meglátta Isten kegyelmét. Meglátta azt, hogy Jézus nem ítéli el őt. Hogy irgalmazik neki annak ellenére is, hogy miket követett el. Viszont arról nem olvasunk, hogy feltétlen bűnbocsánatot kapott. Arról olvasunk, hogy lehetőséget kapott a bűnbocsánatra. Viszont az a nyitott kérdés ott áll előttünk, hogy élte ezzel a lehetőséggel. És mi, amikor hazamegyünk, akkor lényegében ez a nyitott kérdés, ez ránk is vonatkozik. Ilyen szempontból bevon minket az ige résztvevőinek ebbe az eseménybe. Hogy mi hogyan állunk ahhoz a kegyelemhez, amit Krisztus mutatott felénk. Mert ezt Krisztus mutatja felénk, de nekünk ezt el kell fogadni. Nekünk meg kell tennünk azt a lépést, hogy Istenhez fordulunk. Mert Isten a karjait tárja felénk, de nekünk oda kell mennünk hozzá. És ez a kérdésem számodra, hogy te megláttad-e már Isten kegyelmét? Te megláttad-e már Isten kegyelmét? És hogyha megláttad, akkor azt elfogadtad-e? Mert ez a következő lépés. És hogyha pedig elfogadtad, akkor meg az a kérdésem számodra, hogy tudsz-e naponta az Istennel való kapcsolatodból táplálkozni? Ahogyan Krisztus tette az atyánál, az olajfák hegyén. Tudsz-e az Istennel való kapcsolatodból táplálkozni? Boruljunk le Isten előtt, és imádjuk őt ezért. Köszönjük, Atyánk, azt, hogy te nem ítélsz el bennünket. Köszönjük azt, hogy te türelmes vagy hozzánk. Köszönjük azt a nagyon sok második esélyt, amit adtál nekünk. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben megváltást kínáltál nekünk, és köszönjük az ő váltságmunkáját. Hogy szabadok lehetünk a bűntől, és de mégis látod, hogy olyan sokszor vétkezünk ellened. Szeretnénk neked tetsző életet élni. Szeretnénk bocsánatot kérni a vétkeinket, és téged követni. És atyánk, te látod, hogy mennyire nehéz sokszor hozzád jönni, téged keresni, rád hallgatni. Kérlek, hogy adj a szívünkbe vágyat, hogy nap mint nap tudjunk a te igédben rád figyelni. Hogy ez alapozza meg a mi válaszainkat, ez alapozza meg a mi reakciónkat. Kérlek, bocsáss meg azt, hogy sokszor elítélünk másokat, és kérlek, adj nekünk így inkább szeretetet az emberek felé, attól, hogy tudjuk bátorítani a másikat, attól, hogy tudjuk észrevenni azt a jót, amit te a másikba helyeztél. Köszönjük, hogy te jó vagy hozzánk. Szeretünk téged, és bízunk benned, atyánk. Jézus nevében. Amen.